Lépteg zaját hallottam. Valaki rohant felfelé a lépcsőn. Ez már te voltál. Mihelyt meghallottam a hangodat, újra meggyújtottam a gyertyát. Aztán megint leejtettem. Bolond vagyok, ne haragudj. Két hangja elfúlt, kezét arcára szorította, Clive gyöngéden átölelte. Nem, vagy te bolond, mondta, és semmi szégyelnivalód nincs. Megtámadott? Nem. Merre ment? Fogalmam sincs, sötét volt. Nem csapott zajt. Hová mégy? Legjobb lenne, ha átkutatnám. Ne! Kérlek, ne hagyj most itt! Clive magasra tartotta a lámpát, és körülnézett a folyosón. Valahol egy meglazult ablakkeretet zörgetett a szél. Ez őrület, mondta Clive. Hallotta, hogy két zihálva szedi a levegőt. Talán nem érted, amit most mondok. Eddig még senki sem szólt róla neked. Egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy legyen itt még egy jelmeze a gyilkosnak, mikor egy már a Princess színházban van. Azt mondtad, amikor megpillantottad azt a férfit, vagy nőt, a lépcső tetején állt, és lefelé nézett? Igen, mintha a mostoha anyádat és Penelope Burbage-et követné. Nem tudom, erre nem gondoltam. Mennyi idő telt el azóta, hogy ők ketten lementek? Egy, vagy két perc, nem tudom pontosan, olyan nehéz megítélni. De miért fontos ez egyáltalán? Clive-on lassan urrá lett a kétségbeesés. Két, mondta hirtelen, miért nem bízol bennem, miért nem bízik bennem senki? Két tekintete elárult a szerelmét és megdöbbenését. Én nem bízom benned, hogy érted ezt? Gyere! Karon ragadta, akár Georgette-t az előbb, bármi tagadás, nem egészen ugyanúgy, és bevezette az öltözőszobába. A rózsaszín virág mintás tapétával borított, perzsaszőnyeges szobából mindkét oldalon egy-egy hálószoba nyílt. Két egyforma aranyszélű mosdótál és kancsó állt két márvány tetejű mosdóállványon az ajtók mellett. A régi módi Mattev Demon rendelkezésének értelmében, akinek teste már egy readingi temetkezési vállalkozónál pihent, a szobában nem volt világítás. A szoba levegője enyhén nyírkos volt. Clive lámpájának fénye az elhúzott függönyökre, a két egyforma öltöző asztalra és a kandalló előtt álló üresülőkádra vetődött. Két. Csitt. Ne olyan hangosan kérte két, s a baloldali hálószoba ajtaja felé biccentett. Ott alszik Célia. Aztán, megfeledkezve magáról, ő is fennhangon kérdezte. Clive, drágám, miért mondod, hogy nem bízom benned? Mert ez az igazság. Senki sem bízik bennem. Ez nem igaz. Ketten is, Witcher és a mostoha anyád, azt állítják, hogy sejtik, ki a gyilkos. Biztos vagyok benne, hogy te és Mrs. Kavanagh tudjátok is. És senki nem szólna egy megveszekedett szót sem. Két szeme megrebbent Mrs. Kavanagh neve hallatára. Drágám, nem tehetem, nem merek beszélni, hát igen, épp ezt mondom, Clive elkeseredése egyre nőtt. Én megtettem, ami tőlem telik, de nem vagyok detektív. Ha őszinte lennél hozzám. Miért? Te talán teljesen őszinte voltál hozzám, nem mondott neked valamit tegnap este az apám, amit nem adtál tovább nekem és senki másnak sem. De igen, gondolom arról volt szó, amire Rolló bácsi célzott ma délután, hogy öröklött elmebaj van a családunkban. Elmebaj? Úristen, dehogy, én csak azért nem voltam veled őszinte, hogy megkíméljelek a fölösleges aggodalomtól. Hát ez az, mondta két, az egyik hálószoba ajtó felé pillantva. Én is pontosan ezért nem voltam őszinte hozzád, Live lecsapta a lámpát az asztalra. Két fakadt kikeserűen, én fütyülök arra, mi illik, mi nem. Így gyilkosság történt, és te veszélyben vagy, Georgette éppen azt meséli Muswellnek, amit tud, vagy sejt. De azzal sem megyünk semmire, ha nem tudja bizonyítani, már pedig nem hiszem, hogy tudná. Az jár a fejemben, hogy talán legjobb volna, ha elszöktetnélek innen és meg sem állnék veled Londonig. Pillanatnyi csend támadt. Aztán két ránézett, olyan beszédesen, hogy szavakra szinte már nem is volt szükség. Vigyél, mondta csendesen, istenkém, bár csak elvinnél. Vigyél el még ma, odakin még mindig fújt a szél, s most egy faág csapódott az ablakhoz. Clive heves mozdulatot tett. Két, te nem tudod, mit beszélsz? Nagyon is jól tudom. A Brook Street-en laksz, nem? Igen, a Maivárt szálló közelében. Foglalhatnék, sose törődj a Maivárt szállóval. Vigyél el, vagy talán nem gondoltad komolyan? Hogy kérdezhetsz ilyet? Hát akkor vigyél, én is fütyülök az illemre. Nem erre gondoltam. Téged nem az a veszély fenyeget, amit Georgette-t. Őt elteheti láb alól a gyilkos, mert túlságosan sokat tud. Téged viszont biztosan nem akar megölni, hiszen rád akarja terelni a gyanút. Azt hiszem, nem mondta még senki, de a gyilkos a ruháját a te szobádba rejtette el, hogy ott találjon rá a rendőrség. Szerencsére Georgette találta meg, és elvitte innen. Két még jobban elsápadt. Így történt, mondta Clive, ha jól tudom, a rendőrséggel ezt még senki sem közölte. Muswell nem hiszi, hogy a gyilkosságot nő követte volna el, legalábbis mostanáig nem hitte, mert nem tudja elképzelni, hogy egy nő el tudjon sütni egy revolvert. De hát én is tudok revolverrel lőni, mondta Kate. Csendben összenéztek, csak a szél fütyült. Legalábbis, folytatta Kate, azt az ódivatú, kapszlis pisztolyt tudom használni. Célozni persze nem tudok vele, mert remeg a kezem. Két szemében félelem tükröződött. De ezt épp úgy megtanultam, mint oldalnyereg nélkül lovagolni. Akkor őrültség lenne elmennünk innen. Muszel rám is éppen eléggé gyanakszik. Ha megtudja, hogy szerelmes vagyok beléd. Csak ugyan, ezt még nem mondtad, azt akarod, hogy bebizonyítsam. Azt. Minden lehetséges módon. Két szemébe könny szökött. És Vicsörrel mi a helyzet? Benne megbízol. Gondolod, hogy kinyomozza, ki volt a gyilkos? Az én vallomásom nélkül is. Azt hiszem, de az emberek. Kitörődik az emberekkel, kiáltott fel Két. Arra kényszerítesz, hogy kimondjam. Veled akarok lenni, erről álmodom már régóta. Vigyél magaddal, vagy ha nem kellek neked, várj. Mire? Mi volt ez? Lehet, hogy ismét csak egy fák csapódott az ablaktáblához. De az is lehet, hogy valaki lábujjhegyen settenkedett az egyik szomszédos szobában. Clive felemelte a lámpát, és lábujjhegyen a baloldali hálószoba ajtajához ment, ügyelve, hogy ne csapjon zajt, lenyomta a kilincset. Sehol semmi. Célia elfüggönyzött hálószobáját az éjjeli szekrényen álló gyertya egyenletes fénye világította meg. Célia dús, sötét szőke haja szétterült a párnán. Nyugodtan lélegzett, arca sápadt volt, szemhéja elnehezült. Párna nélkül aludt. Sehol semmi. Clive becsukta az ajtót és megfordult, majd két szemébe nézett. Két, mennyi időbe telik, amíg összecsomagolsz? Kétet, amint Clive-ra nézett, hirtelen elfogta a lelkifurdalás, és arcát kezébe temette. Mit mondjak, Istenem, mit mondjak? Nem hagyhatom itt Céliát egyedül és védtelenül. Két légyésznél. Clive letette a lámpát az asztalra, és átkarolta Kétet. Mennyi idő alatt tudsz összecsomagolni? De én. Mennyi időre van szükséged? Már nem tudtak ellenállni egymásnak. Két ugyan megpróbálta kivonni magát Clive öleléséből, de nem volt hozzá ereje. 15 percre, két fél órára. Fél órára ugyan, 5 perc elég, de el kell mennünk innen. Clive elővette zseboráját. 6:45 múlt 5 perccel. A személyzet vacsorája még 10 percig eltart. Kocsira viszont nem vesztegethetjük az időt. Tudnál 4 mérföldet gyalogolni? Minek nézel? Gyalogolok én 15-öt is, ha kell. Helyes, most átmegyek a szobámba a bőröndömért. Zárd be az ajtót, és ne engedj be senkit, amíg nem hallod a hangomat. Csak 5 perc, szabadon foglak. Clive hevesen megcsókolta Kétet. Kiment a folyosóra, a lámpát benhagyta, mivel volt nála gyufa. Hallotta, amint Két elfordítja a kulcsot a zárban. A folyosó sötétje úgy borult rá, mint amikor gyertyát nyomnak el hirtelen. High Chimneys minden eresztéke recseget ropogott az üvöltő szélben, mintha Mattev Demon szelleme rázná a házat. Clive elbotorkált a szobájáig, belépett, és a gyufa fényénél talált egy még érintetlen gyertyát. Esti költözékét már előző este magával vitte Londonba, maradék holmiát pillanatok alatt becsomagolta. Felvette kabátját és kalapját, s kilépett a folyosóra. Hallotta, amint két sietősen tesz vesz a szobájában. Megvizsgálta a lelki ismeretét. Nem mondhatta volna, hogy tiszta, de ez most nem érdekelte. A rendőrség véleménye még kevésbé. Erről jutott eszébe, milyen különös, hogy az egyaránt heves vérmérsékletű Muswell főfelügyelő és Georgette milyen nagy csendben vannak a dolgozószobában. Vagy talán csak nem hallatszik idáig a hangjuk. Clive letette bőröngyét, és halk léptekkel lement az egyébként nyikorgós tölgyfa lépcsőn. Így sem hallott azonban semmit. A hal végében a személyzeti fertályra nyíló zöld posztós ajtót most is bevilágította a petróleum lámpa megszokott fénye. Clive arra gondolt, hogy ezúttal bizonyára Penelope és Mrs. Kavanagh is a többiekkel vacsorázik. Eszerint kimehetnek Kéttel a bejárati ajtón is. Nem kell átvágniok a dolgozószobán. Akkor már csak. Clive épp itt tartott gondolataiban, amikor hirtelen, mintha trész alakja bukkant volna fel. Clive a halban állt, két oldalt nyitva volt a szalon és a nappali szoba ajtaja. Egy röpke pillanatra úgy tűnt neki, hogy trész látja maga előtt, minden kellékével. A sárgás bajusszal, az Astrahan prémes nagy kabáttal és a többivel. De a jelenés egy szemvillanás alatt eltűnt a nefelejts mintás asztali lámpa fényköréből. A tűz pattogott a szalon kandallójában. Clive hiába fülelt, a szélzúgásán kívül semmit sem hallott. Arról nem volt ideje meggyőződni, hogy képzelődötte az imént. Odafönt kinyílt egy ajtó, s két lépteit hallotta a kókuszszőnyegen. Úgy látszik, teljesen, gondolta, aztán Kétel és ijetett. Most ő volt a legfontosabb, s Clive minden mást kiűzött agyából. Az iménti jelenés egyszeriben